Fohászkodjunk testvéreim helyünkről felállva. Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk, bibliolvasó kalauzunk szerinti mai ige szakaszból, annak egy részéből, Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 9. részének 14-től a 19. versig terjedő szakaszából. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel és engednikész lélekkel hallgassuk meg ezt a hosszabb szakaszt, az első korintusi levél 9. részének 14. versétől, ahonnan így szól hozzánk Isten igéje. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Én azonban ezek közül egyikkel sem éltem. De nem azért írtam nektek ezeket, hogy velem is így történjék ezután, mert jobb volna inkább meghalnom, mint hogy valaki dicsekedésemet alaptalanná tegye. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azzal nincs mit dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj, nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Mi tehát a jutalmam? Az, hogy prédikálásommal ingyenessé teszem Krisztus evangéliumát úgy, hogy nem élek az evangélium hirdetésével járó jogommal. Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és imádságban szólítsuk meg őt. Mennyei édesatyánk, örökkévaló, hatalmas és dicsőséges Isten, lélekben leborulva, téged imádva vagyunk itt most a te házadban. Te vagy a szent, és a te igéd szent és igaz. És amikor te cselekszel, hatalmas dolgok történnek, amikor mi próbálkozunk magunkban, megszégyenülünk. De téged dicsőíteni gyűltünk egybe, hogy hirdessük nagy nevedet, szeretetedet, győzelmedet, igazságodat, téged magadat. Méltó vagy arra, hogy emberek százai, sőt milliói megvallják a nevedet az emberek előtt, mert teremtőnk, megváltunk és megtartunk vagy, és az voltál nemzedékről nemzedékre. A te hűségedet hirdetjük, Urunk, mindazt a bölcsességet, amely tőled száll alá, minden ajándékodat, amely te reád mutat vissza, amely minket örömmel ajándékozott meg, és segített, amikor nehéz idők jöttek. Téged magasztalunk, édesatyánk, az Úr Jézus által, és kérünk, szólj hozzánk, add a te élő üzenetedet, hogy lelkileg épüljünk, hogy hitünk erősödjön, hogy az alázatban gyarapodjunk, és hogy elköteleződjünk a te szolgálatodra önként és örömmel. Az Úr Jézusért kérünk, légy itt közöttünk, és te beszélj a mi szívünkkel. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve a 434. dicséretünk második versét énekeljük. 434. dicséret második versét. Adj erős szívet, hogy legyünk hívek. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy most hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található napi igényben Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levele 9. részének 16. 17. versében. Itt így szól hozzánk Isten üzenete. Mert ha az evangéliumot hirdetem, azon nincs mi dicsekednem, mivel kényszer nehezedik rám. Jaj nekem ugyanis, ha nem hirdetem az evangéliumot. Mert ha önként teszem ezt, jutalmat kapok, ha pedig nem önként, sáfársággal vagyok megbízva. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket, testvéreim. Mindenekelőtt, testvéreim, bocsánatotokat kérem, egy kicsit elcsúszva tudtuk kezdeni ezt az Isten tiszteletet. A maroshegyi szolgálaton egy picit több idő volt szükséges, és köszönöm, hogy itt vagytok, és köszönöm a türelmeteket, és a keresztelő család megértését is külön szeretném megköszönni. Testvérek, amikor ezt az igét elolvastam, és az üzenete egyszer csak kinyílt, és szíven talált, akkor egy történelmi példa jutott eszembe. Annak idején 1945. október és 46. októberre között zajlott Nürnbergben az a per, amely híressé vált, amikor a II. Világháborús bűnösöket kérték számon, és a jegyzőkönyvek tanúsága szerint sokan az elítéltek, illetve a vádlottak közül így hivatkoztak, így mentegetőztek, hogy parancsra tettem. Parancsra tettem. Mintha ezzel föl lehetett volna menteni őket, a bíróság nem is mentette föl, illetve ezért semmiképpen nem. Talán szokatlan, és mégis egy kis párhuzamot érzek Pálnak ez a mai vallomása és ez a fajta védekezés között, de Pál nem vádlottként, hanem Isten szolgájaként mond hasonlót és állít. Tulajdonképpen ezt mondja, amit én véghez vittem, amit én tettem, azt az Úr Jézus Krisztus parancsára tettem. Nincs mivel dicsekednem, nem jár érte semmi különleges elismerés vagy jutalom. Jaj nekem, ha nem teszem, vagy nem tettem volna, vallja az apostol. Arról beszél itt, hogyha saját vállalkozása lett volna az evangélium hirdetése, ha ezt ő maga találta volna ki, és vállalta volna fel önként, akkor még kaphatna érte néha jutalmat. De nem az ő vállalkozása. Nem az övét hirdette. Nem a maga ügyében járt el. Ezért nincs mivel dicsekednie. Sáfár, azaz megbízott, gazdálkodó, gazdaságvezető, lelkivezető. Kényszer nehezedik rá, egyenesen így fogalmaz. És a szót szeretném egy picit kifejteni előttetek, mert egyébként a hétköznapokban nem szeretjük, furcsa ez. Kényszer. Lehet kényszerből valamit örömmel csinálni. És utána mindenféle elismerésről lemondani, amit esetleg kaphatna az ember az elvégzett munkája nyomán. Igen, Pál apostol nem véletlenül mondja, hogy később írja a 2. Korintus 10-ben, nem az a megbízható és kipróbált ember, aki önmagát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. Nem az ő vállalkozása volt a gyülekezetek alapítása, az evangélium hirdetése, a lelki gondozás, a bizonyságtétel. Kapta feladatként, és amikor teljesítette, akkor annyit mondott, csak a kötelességemet teljesítettem. Mint egy parancsra tettem. De szívesen tette az apostol. Örömmel hirdette a Krisztus evangéliumát. Annak idején, 14 évvel ezelőtt egy presbiteri kis küldöttség megkeresett minket feleségemmel együtt ott az óbudai parókián, és azt mondták, hogy gondolkozzunk el a székesfehérvári szolgálat lehetőségén. Imádkoztunk már ott, és aztán folyamatosan, és elkezdett az Isten igéje beszélni. És kijelentette azt, hogy elküldelek, és ezentúl ott légy, ott legyetek az én szolgáim. És amikor ide érkeztünk, és láttuk a valós helyzetet, nem akarom ecsetelni, akik itt voltatok, tudjátok, nem volt éppen könnyű, akkor a 37. Zsoltár egyik igéje különösen megszólított, és ez ma is él bennem, a jövő a béke emberéjé. Küldetés, amit kaptunk, hogy békét teremtsen általunk az Isten. Békét emberek között, emberek és Isten között, gyülekezet részek között, és minden területen. Nem tehettünk mást, jönnünk kellett. Távol legyen, hogy egyenes párhuzamot állítsunk föl önmagunk és az apostol között. Sokkal inkább azt hiszem és vallom, testvérek, hogy akik itt ültök és halljátok, rátok mindez ugyanúgy érvényes, mint ránk, vagy a mindenkori hívő emberre. Ha te megismered a Krisztus evangéliumát, egy szent kényszer fog vezetni téged. És örülni fogsz, hogy vezetett az életed. Hogy nem a magad akaratát cselekszed. Hogy nem önkéntesen döntesz így. Nem önkényesen válogatsz helyek, emberek, szolgálatok, gyülekezetek között. Hanem könyörögve kiáltasz, ahogy Pál a damaszkuszi úton annak idején. Mit akarsz, Uram, te, hogy cselekedjem? Szent kényszer ez, amiről bizonyságot tesz Pál apostol, és figyeljétek meg, hogy alapvetően nem arról beszél, hogy neki sok-sok városban kellett hirdetni az evangéliumot, bár ez tény, tudjuk, hogy talán a leghosszabb idő az 3 év volt, amit egy helyen eltöltött, aztán Isten vezette őt tovább, de nem erről beszél, hanem az evangéliumról. Az evangéliumot kell átadnia, a jó hírt, az Isten szeretetéről szóló csodálatos üzenetet. Ezt viszont nem teheti, hogy nem mondja ott és azoknak, ahol és akik rábízattak. Különös dolog az evangélium. Ismeritek és mégsem ismerjük eléggé. Mert az evangélium nem csak arról szól, amit szintén Pál ír az 1. Timóteusi levélben, amikor bizonyságot tesz, pontosabban ezt a 2. levél 1. részében írja, hogy világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ha te valóban meghallod az evangéliumot, testvér, élő reménység támad a szívedben. Az örök élet bizonyosságában élsz. Tudod, hogy van örök életed, mert világosságra hozta az elmúlhatatlan életet az evangélium. Jézus Krisztus meghalt a mi bűneinkért, és feltámadott a mi megigazulásunkért. Élő személy vár oda át. Ez az egyik alapvető üzenete az evangéliumnak. Bármit, amit itt megfoghatsz, egyszer elengeded, te is tudod. De az örök élet a tiéd. Az örök élet. A mennyei fény. És a mennyei dicsőség. Így költözésre készülve mi is úgy vagyunk, mint ti bizonyára már sokszor, vagy többször is akár, hogy végignézzük a dolgainkat, és selejtezünk. És több mindenben most is átélem, hogy Uram, pár évvel ezelőtt azt gondoltam, milyen fontos ez a valami, most meg kuka. Nem is olyan fontos. Egyszer testvér, az egész életre így fogunk visszatekinteni. Az egész földi életre. Minden, ami ettől nagyon fontos volt, semmit sem ér. És ne értsétek félre, Istennek fontos a mi földi életünk. Ide, közénk küldte el a fiát, itt váltott meg minket. Ezekre az évtizedekre biztosította bűneink bocsánatát, és az ő hűséges szeretetét. De testvérek, egy napon elköltözünk, és akkor minden itt marad. És boldog az, aki tudja, hogy miért volt érdemes élni. És erről beszél itt Pál apostol. Erről tesz bizonyságot ez a szent kényszer benne, hogy elmondja mindenkinek. Jézus Krisztussal személyes kapcsolatban élek. Ő az életem vezetője, parancsnoka, kedves ura és pásztora egy személyben. Királyom és barátom, mindenem, mindenem Jézus. És ő késztet, és ő kényszerít, hogy mondjam el mindenkinek az evangéliumot, a jó hírt, amely tehát arról is szól, hogy emberek, ne csüggedjetek, ha itt bármit elveszítetek, ha itt valamit nem sikerül elérnetek, ha itt valamit nem szereztek meg, el ne keseredjetek. Hát minden mulandó, amit itti megfogtok, megérintetek, átéltek, de az örökké valóságban olyan kincsek várnak, az elmúlhatatlan életben olyan gazdagság vár rátok, amit el sem tudtatok képzelni. De több az evangélium, mint egyszerűen az örök élet ígérete. Az evangélium, testvérek, csodálatos leleplezés. Leleplezése az Isten igazi szeretetének. Leleplezése annak, hogy te ki vagy és én ki vagyok. És ki az Isten? Szoktam figyelni, tegnap is volt ugye egy esküvő ott a Széchenyi úton, és hogy az ember hirdeti az igét, lát egy kicsit visszajelzéseket, és amikor az Isten szeretetéről kezdünk el beszélni, látom egy-két arcon a megdöbbenést, illetve az, hát hogy így mondjam, az egyet nem értést. És akkor elmondom, ha ott tehetem éppen, vagy elmondom most itt nektek, ha te tényleg megismered Isten szeretetét, igazi boldog ember leszel. Csak ne hamis módon ismerd meg. Csak ne csapd be önmagadat. Az Isten igaz szeretete az evangéliumból érthető és ismerhető meg. Az evangélium egyébként botrány a gőgös ember számára. Mert az evangélium azt jelenti, hogy Isten teljesen ingyenessé tette. Teljesen ingyenessé tette a te bűneid bocsánatát és az örök életet. Teljesen ingyenessé. Hiszen Jézus fizetett érte. Ez megbotránkoztat. Ez megdöbbent. És hozzá kell tenni, hogy még jobban megdöbbenjetek, és aztán örüljetek, ha valaki meg akarja vásárolni a bűnbocsánatot, az Isten szeretetét, az örök életet, ha valaki ki akarja érdemelni, ha valaki meg akar érte dolgozni, az sosem kapja meg. Értitek? Hiszitek? Aki meg akarja érdemelni, aki meg akar érte dolgozni, aki fizetni akar érte, nem kapja meg sem a bűnbocsánatot, sem az örök életet. Az kapja meg, aki ingyen elfogadja Krisztusért, mert hogy ő fizetett. Ezért nem ingyenes az, csak neked. Meg neked. Ez megdöbbentő, ez ellen lázad az ego, lázad az értelem. Nem értették az akkori görögök, lázadtak a korabeli zsidók, nem értik a mai magyarok. Hát valamit csak kéne tenni, hogy az Isten szeressen. Hinni kéne, testvér. Tisztán és egészen. Hinni az Úr Jézus Krisztusban. Nem papíron, nem elvekben, nem szépen megtanult KT igazságokban, hanem ott a szíved mélyén. De emiatt le kell dőlnie nagy ego bálványnak, össze kell törni mindennek. És itt most ebben a helyzetben engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy ugye elköszönünk. Ilyenkor visszatekint az ember, és a legőszintébben mondom, és tudom, hogy feleségem nevében is mondhatom, ha valaki sokat tudna mondani mulasztásokról, az én vagyok. De nem a tiétekről, hanem az enyémről. Ha valaki sokat tudna beszélni bűnökről, itt Székesfehérváron, az én vagyok. De nem a ti bűnötökről, hanem az enyémről. Mivel dicsekedjek előttetek? Amikor az Isten mindent lát, amikor nyilvánvaló előtte hogy mennyi mulasztás terheli az életemet, hogy mennyi hiába valóság, indulat, bölcstelen dolgok, szeretetlenséget. Nincs mivel dicsekedni. Ugyanakkor van ki dicsérni. Mert ennek ellenére, amit Isten tud, és részben én is, hiszen az ember még sokszor észre se veszi a bűneit sajnos, de amit Isten tud, meg részben én is, ennek ellenére itt lehetek, testvérek, és még mindig hirdethetem az evangéliumot, hogy Isten előfeltétel nélkül, ingyenesen, egyedül a Krisztus Jézusért szeret titeket, és szeret engem. És el kéne végre engedni minden görcsös erőlködést, amikor bizonyítani akarjuk, hogy de igen, én tettem le valamit az asztalra, ezért biztos szeret az Isten. Nem azért szeret. Értsd meg, nem azért szeret, hanem az Úr Jézus áldozatáért szeret téged. De nagyon-nagyon szeret. Nagyon-nagyon szeret. És minden bűnödre elkészítette a bocsánatot, amikor az Úr Jézus vére kiomlott. És az örök életben ott van a csodálatos hely elkészítve, ha hiszel. Ha végre hiszel az evangélium jó hírében, öröm hírében. Ha nem magaddal dicsekszel, hanem az Úr Jézus Krisztussal, hanem magadat hirdeted, hanem jól értsétek, kényszeresen újra és újra az Úr Jézus Krisztust hirdetitek. Ez egy szent kényszer, ez nem betegség, ez nem monománia. Ez az, amit Pál is átélt, és nem kell hozzá Pál apostolnak lenni. Elég ilyen egyszerű, gyarló mai magyar lelkésznek lenni, egyszerű mai magyar embernek lenni, hogy elmondjuk, igen, emberek, ébredjetek! Isten úgy szeret titeket, ahogy vagytok. Ahogy vagytok. De ha megérted, hogy ingyen kaptad a bocsánatot, akkor engedj a léleknek, amikor arra készted, hogy vald meg a bűneidet. Mert ez következik ebből, és Pál egész élete is erről szól, és az egész evangélium. Ha megértem, hogy Isten úgy fogadott el mindenestől, ahogy vagyok, azokkal a nyomorúságokkal együtt, és úgy szeret azokkal a bűneimmel együtt, akkor mi következik ebből? Az, hogy csendben tudomásul veszem? Nem. Az következik ebből, testvér, hogy beszélek a bűneimről, őszintén, félelem nélkül. Tudjátok, miért nem merünk mi a bűnről beszélni? Hát egymás között is miért nem merünk? Mert azt gondoljuk, hogy megváltozik a másik véleménye rólunk. Azért nem merjük megvallani, mert azt hiszük, hogy megharagszik ránk, de legalábbis neheztelni fog. Hát ha hiszel az evangéliumban, akkor bátran beszélj a bűneidről, nem fog neheztelni miatta Isten. Érted? Nem fog megharagudni rád, hát egyébként is tudja, tökéletesen tudja, mindet ismeri, de azt mondja, hogy beszélj róla. Mondd ki, neked lesz jobb. Téged tisztít meg, téged szabadít fel. Értitek az összefüggést? Ha hiszek az evangéliumban, az Isten feltétel nélküli kegyelmében, előfeltétel nélküli szeretetében, mert az evangélium erről szól. Ha ezt hiszem, akkor nyugodtan beszéltek a bűneimről is. Nem fog változni a viszonyunk. Nem fog megharagudni rám. Hanem azt mondja, fiam, megbocsáttattak a te bűneid, eredj el, és többé ne vétkezzél. Mert ugye értitek, ez nem valami könnyelmű életet jelent, hanem azt jelenti, hogy nap mint nap, ilyen értelemben megtérek. Ugye a megtérésnek van egy ilyen jelentése is, nem csak az egyszeri nagy életátadás, hanem a naponkénti megtérés ez, amikor oda megyek, és azt mondom, hogy Uram, vétettem ellened. Bocsáss meg! De az evangélium átjárja Pál szívét, és boldog örömmel mondja, hogy nem tehetik, beszélni kell róla, akár Korintusban, akár Rómában, bárhol, ahol élt, élhetett. El kell mondani az Isten feltétel nélküli szeretetét, mert ez jó hír, ez örömhír. És jó engedni ennek a belső kényszernek és vezetésnek, hogy Uram, te most hol akarsz látni? És de elmondom, itt is Maroshegyen is utaltam rá, hogy valaki magát megnevezi nem akaró atyánk fiamkor hallotta, nem jár ide a gyülekezetbe, de nem is mondok többet róla. Ha hallotta, hogy hogy alakul a mi sorsunk, feleségemmel, családommal, akkor vagy így fogalmazott, hogy na, megverte a jóisten, azért nem maradhat Fehérváron. Testvérek, nem így érzem. Kényszer nehezedik ránk. Igen, a lélek és az ige kényszere. Máshol kell hirdetni az evangéliumot. De ezt boldog örömmel szeretnénk tenni. És azt szeretnénk, ha ti is, testvéreim, itt Fehérváron boldog örömmel elfogadnátok ezt. Nem könnyű a váltás, nem könnyű elindulni az ismeretlenbe. De nem tehet mást a szolga, mint hogy fölnéz az Urára, és újra megkérdezi, és higgyétek el, sokszor megkérdeztem, megkérdeztük. És jöttek a válaszok. És azok voltak a válaszok, hogy most már nem itt, hanem majd máshol. És aztán nyílt meg az az ajtó. De az evangélium itt marad. Az Úr itt marad. Mindörökre, amíg ez a világ él, amíg ez a templom áll, mindörökre itt marad. És az evangélium ugyanaz a jó hír, most még egyszer ismétlem, feltétel nélkül szeret téged. És ez késztessen arra, hogy vald meg bűneidet, és szolgáld őt szent kényszerből, örömmel. Örömmel. Azért így a Pál is. Örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. És itt is, ha megfigyelitek, egyáltalán nincs benne semmi csüggedés, meg keserűség. Tudjuk, hogy Korintusban voltak nehezei, nehézségei, és azt írja itt a 19. versben mégis, hogy én mindenkivel szemben szabad vagyok. Magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. Nem egy kesergő ember ez, a Pál apostol. Egy örömteli ember, aki hirdeti az igét, és enged az ő urának, és erre még hadd mutassak két példát, hogy mit is jelent ez a keresztény szabadság, amit az evangélium elhívése ébreszt fel a szívünkben. Ugye nemrég olvastuk, hogy ott a korintusi gyülekezetben valaki az ő apjának feleségével él, tehát a második feleséggel. Nyilvánvaló, megbotránkoztató paráznaságban. Pál elcsendesedik-e fölött? Megérti az Úr Jézusnak a vezetését, és azt mondja, ettől az embertől meg kell válnunk. Pont. És ugyancsak ez a Pál apostol, megint csak itt a korintusi levélben, amikor azt arról kezd el írni, hogy mi legyen a bálvány áldozati Isten tiszteletekre felajánlott húsokkal. Tehát a pogány kultuszok számára félretett, oda elküldött, aztán megmaradt és a piacra visszakerült friss húsokkal. Sokan féltek tőle. Ez valamilyen okkult dolog. Már megjárta azt a bálvány templomot. Valamit eszünk belőle, megharagszik ránk a jóisten. És Pál azt mondja, hogy nem. Egyetek nyugodtan. Semmiféle különleges sugárzása nincs annak a húsnak. Értitek? Az egyik pillanatban nagyon szigorú, mert az ő ura, az Úr Jézus azt mondja, hogy ott azzal a paráznával így kell eljárni. Itt meg elmondja, hogy szabadok vagytok. Ne féljetek, ne görcsöljetek. Hát minden a tiétek, és mindent Isten teremtett. És még egyet hozzátesz, és ezt is fontos itt is Fehérváron, és mindenütt a világon megérteni, mert ebben gyengék vagyunk, és nem gyakoroljuk. Mert Pál után azt mondja, hogy bár én tudom, hogy szabad vagyok, de hogy ne botránkoztassak meg hitben erőteleneket, inkább nem eszem ebből a húsból. Na ez a Krisztusi út. Ő tudja, hogy nyugodtan élhetne vele, élhetne szabadon, nem kéne bizonyos dolgokba egyáltalán ügyet csinálni, de a hitben erőtelenebbek kedvéért lemond a szabadságáról. Na az ilyen ember a hitben erős ember. Az ilyen ember. És minden gyülekezetben vannak hitben erősebbek és hitben gyengébbek, és sokszor pont fordítva van, mint ahogy mi azt gondolnánk, de most maradjunk ennyiben. Nézzétek Pált, szent kényszer kényszerít ide csak egyetlen egy dologra. Mire? hogy az evangélium urára figyeljen, hogy az evangéliumot hirdesse, és azt az urat, az Úr Jézust, akiről az evangélium szól, azt figyelje, testvérek, figyelje, hogy mikor mit cselekedjen. Mit cselekedjen a paráznával, mit cselekedjen a szorongó hívőkkel, akik ettől, attól, amattól is félnek. És Pál bölcsen cselekszik, és hiszem, ugyanaz a lélek munkálkodik bennetek, és reménységem szerint bennünk is. Hogy végre megértsük, hogy az evangéliumot örömmel, hálaadással lehet hirdetni, követni, továbbadni. És senki mástól nem függünk, és senki mástól nem félünk. Csak az Úrtól, de tudjátok, az Úr félelme is egy szent dolog, 143. Zsoltár olyan szépen meghatározza. Az Isten félőkben gyönyörködik az Úr azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Az ő szeretetében bíznak. Ez az igaz Isten félelem definíciója. Hát mi hol félünk emberektől, hol okkult hatásoktól, hol mástól. Józanok legyetek, mindent megvizsgáljatok, írja ugyanez az apostol. Néha hozzatok határozott kemény döntéseket is. Valamikor ettől félünk, valamikor én is ettől féltem, de egyre jobban látom, hogy nincs mitől félni. Ha az evangéliumot komolyan veszem, és az Úr Jézusra közvetlenül figyelek, ő vezet, és titeket is vezet, és vezetni fog. És így őrzünk a szívünkben benneteket, minnyájatokat, ismerősebb és kevésbé ismert arcokat, testvéreket, és viszünk magunkkal, a szívünkben hálaadással, dicsérve azt az Urat, aki az evangélium hirdetését megengedte, ránk kényszerítette, és mi boldog örömmel igyekeztünk engedni neki. Szeressétek az Úr Jézus Krisztust. Mindenkinél jobban őt szeressétek. Szeressetek bele. Hadd mondjam, milyen furcsán most. Szeressetek bele az Úr Jézus Krisztusba. És csupa-csupa áldás lesz belőle. És önként spontán fog folyni belőletek is a szó, ha kell, a bizonyságtétel, a szolgálat, a szeretet szolgálat is, minden. Mert amennyire szeretem az Urat, annyira tudom önként és jó kedvel szolgálni. Különösek Isten rendelései. Nem készültem a heidelbergi KT-ból, de tudjátok, hogy korábban a reformációi emlékévre tekintettel megnéztem, hogy egy-egy úrnapjára mit rendel. Hát különös módon ma is egybecseng azzal, amit egyébként a napi igéből most hallottunk. Ma a 31. úrnapja van ebben az évben, és itt a 84. kérdést hadd idézzem még közöttetek. Mi módon nyílik meg és zárul be a mennyek országa az evangélium hirdetése által? Felelet. Oly módon, hogy Krisztus parancsa szerint minden hívőnek egyenként és együttesen hirdetik, és nyilvánosan bizonyságot tesznek afelől, hogy Isten a Krisztus érdeméért minden bűnüket megbocsátja, valahányszor az evangélium ígéretét igaz hittel elfogadják. Viszont minden hitetlennek és képmutatónak azt hirdetik, hogy Isten haragja, és az örök kározat mindaddig rajtuk marad, amíg meg nem térnek. Eszerint az evangéliumi bizonyságtétel szerint ítél Isten mind a jelen, mind a jövendő életben. Higgyétek el, az Úr Jézus parancsai a legszentebb, a legáldottabb parancsok. Amikor ő valamire igent mond, jó oka és célja van, amikor valamire nemet mond, szintén áldott célja van vele. Szeressétek őt, hirdessétek és hirdessük együtt, bárhol élünk a földön, kicsi hazánkban, vagy máshol. Hirdessük őt, aki az út, az igazság és az élet. Úgy legyen. Amen. Énekszóban feleljünk most, testvéreim, a hallott igére. A 441. dicséretünk 11. versét énekelve, 441. dicséret, 11. versét énekeljük. Segély, segély, én édes Istenem. Imádkozzunk. Azt énekeltük, Urunk, hogy segély, segély. Te tudod, hogy mennyire rászorulunk erre a te szeretetteljes segítségedre. De áldunk téged, hogy hű vagy. Áldunk téged, hogy végig kíséred életünket, foganásunktól kezdve, szívünk utolsó dobbanásáig. Áldunk téged, mert szavatartó, hűséges Isten vagy. És áldunk téged az Úr Jézus Krisztusért, akiben is, aki által minden bűnünkért eleget tettél. Te fizettél, pedig mi vagyunk az adósok. Áldunk téged az evangéliumért, amely Pál szívét is megragadta, és általa oly sok szívet már, hogy feltétel nélkül, minden előzetes megjavulás, teljesítmény nélkül szeretsz minket, de azért szeretsz, hogy odaszánva magunkat neked, engedjünk akaratodnak, hogy cselekedjük a jót, hogy dicsérjük neved, hogy segítsük és szeressük a másikat, hogy építsük a családot, a gyülekezetet, a társadalmat, a hazát, a nemzetet. Mindezeket kezedbe ajánljuk, Urunk, és így kérünk, bocsásd meg a mi bűneinket, mulasztásainkat, és vezess minnyájunkat egyen-egyenként akaratod szerint olyan mezőkre, olyan területekre, ahol újra és újra hirdethetjük az örök evangéliumot. Köszönjük neked, Urunk, az együtt töltött éveket. Köszönjük, Urunk, hogy ez a ház a te házad lehet. Köszönjük, hogy a gyülekezet is a tiéd. És köszönjük, hogy te szaporítod azt az üdvözülőkkel. Így kérünk az Úr Jézusért, Atyánk, áldj és hallgass meg minket. Áld meg gyermekeinket, a megkeresztelteket. Áld meg a fiatalokat, az idősebbeket. A gyászolókat, te adj vigasztalást, áld meg az itt kötött házasságokat, áld meg minnyájunkat végtelen szeretetedből. Légy ott a határon túlélő testvéreinkkel, testvérgyülekezeteinkkel, te adj jövőt, te adj reménységet, te adj győzelmet minden emberi gonoszság fölött. Kérünk, Atyánk, az Úr Jézusért, így hallgass meg, áldj meg, és tarts meg minket a te szeretetedben. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról és adakozásról el ne feledkezzetek, tudva, hogy az Úr gyönyörködik mindazokban, akik önmagukat és javaikat odaszánják az ő dicsőségére. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon velünk most és mind örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! És a 445. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük. A 445. dicséret 5. és 6. versét. Az 5. versszaka így kezdődik. Más nem tanít meg rá, csak égi bölcsességet.
Vajdaságban születtem. száva is rá, nem fehér van. Azok ott a hajóságban vannak. Remélem, hogy ez a fehér vágó itt létetek, szolgálatok, fölkészített, egy hitem szerint nehezebb, de sokkal áldozott szolgálatok. Isten gazdag áldását kívánok mindkettőtök szolgálatát, és azt ne hallom, még egyet kérdés. Hogyha annak idején, ha úgy érezzük, elaborítától lenne szükségünk. Nyisd ki az ajtót, beszélgess meg, hogy te várjál.
Köszönöm a konfirmációt. Köszönöm a konfirmációt.